Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéit, amely által üzen nekünk a mi örökké való Urunk-e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. részében, a 9-től 14-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéit a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, a 18. rész 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is. Lelké alázattal. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, úgy, mint ez a vámszedő is. Bőjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! Jézus Krisztus mindenkit tanít ezzel a példázattal, nem csak a hívőket. Hanem szól az önteltekhez is, akik másokat nézve úgy tekintenek önmagukra, hogy az ő életükben minden rendben van. Éppen ezért nincs szükségük sem Istenre, sem a másik emberre. Csak hogy testvéreim, minden ember az Isten előtt áll. Még az az ember is Isten előtt áll, aki nem jön el a templomba. Kerüli az Istennel való közösséget. És nem véletlen, hogy nagyon sokan nem mernek Isten elé állni, hiszen Isten előtti már nem a másikkal való összehasonlításban kellene megmérnie az életet, nem a másik életéhez való önméricskélés válik mércévé az embernek az életében, és nem az lesz a döntő, hanem az Isten szeretete és irgalma, ami előtt az ember csak lesütheti a szemét, és a vámszedővel együtt kénytelen mondani, Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A Jézus korabeli rabbinikus tanítás ismerte az Isten előtti állásnak a szükségességét, a zsoltárok végig erről beszélnek, vagy a vágyakozásról, ahogyan vágyik a hívő ember a templomba, az Istennel való közösségre, vagy pedig annak a gyönyörűségéről, amiről hallhattatok a 91. zsoltárban is, ahol az ember azt tudja vallani, hogy aki a fenségesnek az oltalmába rejtőzik el, aki az Istennel van együtt, annak biztos helyen van az élete. Ezt a példázatot Jézus maga mondta is, amikor Lukács evangélista lejegyzi, és nagyon szépen, ha olvassátok a református bibliaolvasó kalauz szerint az új szövetségi igét, akkor épp a tegnap volt ez a történet, ez a példázat, azelőtt meg a hamis bíróról szóló példázat. Szóval Lukács evangélista gyönyörűen fűzi egymás után a történeteket, és ő már a második nemzedékben, mikor lejegyzi az evangéliumát, nem fél és nem szégyeli úgy továbbadni, ahogy ő maga is hallotta a Jézus elbeszélését, a Jézus példázatát. És amikor a kortársai számára lejegyzi, illetve továbbadja az evangéliumban, akkor nem változtat rajta, hanem mindenkire érvényessé teszi. Ezt a példázatot némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Az elbizakodottaknak. Mit tanít Jézus? Három dolgot. Az első az, hogy imádkozni kell. A második az, hogy jól kell imádkozni. És a harmadik, hogy mikor az Isten előtt áll az ember imádságban, akkor szembesül azzal, hogy az ő teljesítménye Isten előtt semmit sem ér, hanem számára az Isten kegyelme minden. Evidencia Jézus és a hallgatósága számára, hogy imádkozni kell. Maga Jézus is gyakorolta, a tanítványai is gyakorolták, és azok, akikhez szólt, valószínűleg szintén ezzel az igénnyel közeledtek Jézushoz, ők maguk is gyakorolták. De Jézus tovább megy, azt mondja, hogy nem csak imádkozni kell, hanem a templomba is menni. A bárhol imádkozni helyett. Nagy kísértése, különösen ez a mai embernek, ezzel szokta általában a templomból való elmaradását igazolni, hogy én otthon is tudok imádkozni. Jézus mégis egy olyan példázatot mond el, amikor két ember felmegy a templomba, és ott imádkoznak. Igen, testvéreim, imádkozni bárhol lehet. Van egy nagyon kedves haszi történet, hogy egy híres rabbit visznek a kocsival egyik faluból a másikba szolgálat végzésre, és a két falu között letörik a szekérnek a kereke, nincsen sehol a környékben segítség, szombat van, és ugye a mózesi törvények szerint nem szabad dolgozni, nem tudják, hogy lehetne tovább menni, de hát mégiscsak kellene menni a szolgálatra. Odaáll a rabbi, mert a kocsis mondja neki, hogy segítség kellene, megemeli a szekeret, és hallja a kocsis, hogy közben a rabbi imádkozik. És megszólal, rabbi, hát nem te tanítottál minket, hogy amikor az ember imádkozik, akkor nem szabad semmi más csinálni. Mire a rabbi azt mondja, ezt igaz, én tanítottalak titeket. De az is benne van a törvényben, hogy bármit csinálsz, aközben szabad imádkozni. Bárhol és bármiképp lehet imádkozni, testvéreim. Az egyedi kegyesség viszont sohasem váltja ki az Isten előtti közösségben való jelenlétet. Az isteni közösséget. És a példázatnak az éle, amit hallottatok, pontosan abban van, hogy különböző hátterű, és úgy is mondhatnám, hogy különböző kegyességű, különböző életű emberek állnak együtt a templomban. És mindenki imádkozik, hogy így mondjam, a maga módján, a maga hite szerint és meggyőződése szerint az Istenhez. Azt olvassuk a példázatban, hogy távol álltak egymástól. Egész pontosan a vámszedő nem mert közel menni, távolabb állt a farizeustól, aki mondta a maga imádságát. És mindketten ugyanazzal a vággyal mondták az életüknek a lényegét. hiszen Isten előtt azt tárták ki, ami a szívükben volt. És éppen, testvéreim, az Isten előtti állás ott a templomban teszi nyilvánvalóvá a kettejük közötti különbséget. Értitek, miért fontos, hogy közösségben álljunk az Isten előtt? És ez a különbség, az a furcsaság, hogy lehet rosszul is imádkozni. Szokatlan meg. Vagy szelidebben fogalmazok, lehet nem jól imádkozni. Nem véletlenül kérik a tanítványok Jézustól, hogy Mester, taníts minket imádkozni. Pedig azért tudnak sok minden, sok kötött imádságot, meg a hagyományból, ami jön meg, valószínűleg, hogy azért tudtak szavakat szavakhoz kötni, mondatokat mondatokhoz fűzni, de imádkozni mégis több ennél, mint hogy az ember a belső vágyait szavakká formálja az Isten előtt. És az, hogy az ember nem jól imádkozik, az nem a testhelyzet, hanem a magatartás különbözősége. És itt válik el ez a két ember, a farizeus és a vámszedő a Jézus által elmondott példázatban. Ugyanis a farizeus egy háromszögben gondolkodik, és így imádkozunk. Ő a vámszedő és Isten. És mikor Istenhez szól, akkor azt mondja, Uram, nézd rám, milyen jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Mennyivel külön vagyok? A másikhoz képest mennyi előnye van neki, micsoda teljesítmény van az ő életében, és elsorolja. Nem csak a vámszedőhöz képest, hanem másokhoz képest is. Mennyi minden van, amiben ő különbözik. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Hát rossz egy ilyen élet. Dehogy rossz, testvéreim. A farizeusok imádkoztak naponta ötször. Komolyan vették az imádságot. Megálltak az úton. Munka közben. Mikor eljött az imádság ideje. Csak ez a farizeus, akit Jézus a példázatban a hallgatósága, illetve elénk állít, öntelt volt. És azt mondja, hogy Uram, hát nekem azért olyan az életem, hogy te van, amiért megjutalmazz nekem. Én nem olyan vagyok, mint a többi. Náluk különb. És ez az imádság, amit ő elmond, nem más, mint egy öntömjénezés az Isten előtt. És egy kis kitérőt, hogy tegyek, testvéreim, egy nagy gondolatjel közé. A mai pedagógiának az egyik irányzata, és a kisgyerekeket már ebbe nevelik bele, hogy te jó vagy, te tökéletes vagy, te mindent jól csinálsz, te jól teljesítesz, csak éppen olyan pedagógusok vannak, akik ezt nem ismerik fel. Te jól is viselkedsz, szép az életed. Mesélte egy nyugdíjban lévő kedves tanárbácsi, éveket tanított egyetemen is, és most így nyugdíjas éveiben visszamegy óraadó tanárnak az egyik itteni iskolába, hogy tiszteletes úr, nem képzeli el, hogy milyen gyerekek vannak. akik bekerültek egy akadémiára, és azt gondolják, hogy a világ körülöttük forog. 13-14 évesen. Mert megkapnak mindent, hozzá még havi 100 000 forint támogatást ösztöndíjként. És nem lehet őket rávenni, hogy teljesítsenek. Más szájával mondom, biztos, hogy nem ez az egyetlen, ami van, csak testvéreim, arra a jelenségre hívja fel a Szentírás a figyelmünket, hogy mi van, ha az ember öntelten áll a világ előtt, és öntelten áll az Isten előtt. Én láttam másik életet is itt a templomban. És volt, aki észrevette évekkel ezelőtt. Egy évekkel ezelőtt naponta a hírekben szereplő budapesti főpolgármester helyettes, aki lelejárt erre a vidékre, húsvét táján eljött, és itt sírt az úrasztal előtt, nem sokan látták, amikor úrvacsorát vett. Korrupciós ügybe keveredett, lecsukták, de ő Isten előtt sírni tudott. Úgy vette itt az Úr szem testét és vérét. Mert így is lehet. Ahogy a vámszedő. Ő csak a függőlegest ismeri. Nem háromszögben gondolkodik, hanem, hogy így mondjam, egyenesben. Távol áll mindentől, szemét sem meri felemelni, és azt mondja, Uram, légy irgalmas, nekem bűnösnek. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy távol volt, nem tudjuk, hogy mitől, a Tórától, a Tóra szekrénytől, a farizeustól, az imádkozók közösségétől. Távol volt mástól, de közel az Istenhez. Az Isten előtt, ott a templom szegletében valahol, abban az egyetlen függőlegesben. Testvérem, jó hely az, ahol te most ülsz. Középen, vagy hátul valahol a sarokban. Hogyha ez a függőleges van az életedben. Az Isten előtt. Ha most az Isten előtt állsz lélekben, és lesütöd a szemedet, lecsukod a szemedet, és el tudod mondani a vámszedővel együtt, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Jó az a hely, ahol ülsz, lent vagy fent a karzaton. Mert akkor tudsz valamit, amit Jézus végül harmadik üzenetként belefoglal ebbe a példázatba, hogy az Isten előtti emberi teljesítmény az semmi. Amit teljesíteni tudunk és megteszünk, néha ímmelámmal Isten irányába, ami az életünk, az mind ítélet alá esik. És kár elítetni magunkkal, hogy milyen jók vagyunk. Ezért is mondja Jézus az egyik őt kérdezőnek, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ha alázatosan áll az ember az Isten előtt, akkor van reménysége, hogy az isteni jóságban és kegyelemben megtapasztalja a bűnbocsánatnak az irgalmasságát és gyönyörű ajándékát. És végül tegyük fel, testvéreim, a kérdést, hogy vajon jobb volt-e a vámszedő a farizeusnál? Hiszen így az első pillanatban az egyikre jön egy nagy felmentés, a másik fölött pedig egy ítélet. És mondjuk ki őszintén, a vámszedő nem volt jobb a farizeusnál, de hogy volt jobb? Jobban imádkozott? de hogy imádkozott jobban. Csak másként állt Isten előtt. Nem önteltem, hanem úgy, hogy Uram, előled nem akarok, mert úgyse tudok semmit elrejteni. Te látod és tudod az életemet, te ismered minden tévedésemet, a vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Semmink sincs az Isten előtt, de az Isten irgalma minden, ami számunkra. És azt olvastuk a példázat végén, Jézus azt mondja, mondom nektek, hogy ez az ember megigazolva ment el arról a helyről. Isten adja meg nektek ma Krisztusban, hogy így menjetek el, Isten elől megigazolva Jézus Krisztus jelenlétében, mert alázattal tudtatok ma megállni előtte. Amen. Köszönjük, hogy tanítottál ma minket, Krisztusunk. Úgy tanítottál, ahogy a világban ritkán halljuk, vagy egyáltalán nem. Hiszen ma azok érvényesülnek, akik önpromózni tudják magukat, kivinni, eladni a szó és az ígéretek piacán. Hogy mi van mögötte, ha később kiderül is, megvonják a vállukat és továbbállnak. Hiszen minek vinni az életnek olyan terheit, amit mások előtt legalább le lehet tagadni. Te ma mégis másként szóltál hozzánk. Arra a szelid alázatra hívtál, amit a vámszedő tanúsított ott a templomban, aki állt kicsit távol, egyedül, magában, de mégis teljességgel előtted. És egyet tudott, hogy az ő méltatlansága ellenére te az az Isten vagy, aki irgalmat gyakorolsz, irgalmat mutatsz az emberi életeken. És ez az irgalom az élet maga. Sok mindent tettél értünk, úgy szerettél fiadban, Jézus Krisztusban, hogy őt odaadtad helyettünk bűneinkért szenvedni a Golgota keresztjén, hogy megváltson minket, és új életet ajándékozzon nekünk. Eléd hozzuk mindazokat, akik szívüknek sírását, fájdalmát és gyászát hozták ide, mert hordozták a mögöttünk hagyott héten, koporsó mellett állva. Így imádkozunk egy testvérünkért, aki testvérét vér szerintét veszítette el, akiket összekötött évtized, szeretete, nehéz és könnyű hétköznapjai és a vérség. Légy vigasztaló Isten a hátra maradottaknak, és mindazoknak, akik gyászolják és iratják testvérüket. Imádkozunk betegeinkért. Imádkozunk gyülekezetünk főgondnokáért. Imádkozunk a presbiterekért, akik nincsenek itt. Imádkozunk a presbiterek családjaiért. Adj erőt, hitet és reménységet, hogy jó példái lehessenek a nyájnak, és hűséges őrállói a te itt élő népednek. Imádkozunk itt lévő gyülekezetünk tagjaiért és azokért, akik ma hiányoznak közülünk, és mindenkinek a szerettéért, közel és távol lévőkért. Légy velünk, áldj meg minket, Óvd szeretteinket ott, ahol vannak, határon innen vagy túl. És tartsd meg kegyelmedben a tieidet, hogy vissza-vissza járjon a Zsoltár igazsága, aki a felséges rejtekében lakozik. Otthona van annak. Jöjj közénk, légy közöttünk úgy, hogy mindig reád nézzünk, amikor életünket szeretnénk megmérni. És ha reád nézünk, akkor a helyes önértékelésünkben egy egészséges lélek és a te kegyelmedből talán egy egészséges test is, ami ajándékunk a hétköznapokra és az ünnepnapokra. Vagy egy egészséges lélekben a test nehézségeit elhordozni tudó élet. Hálával a mindennapokban. Készíts bennünket az úrasztali közösségre bőtfő vasárnapján. Hadd hajoljunk mélyre, és lehessünk a fiai. Ne rejánk néz, hanem egyszülött fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, akiben hallgass meg azt is, amit csöndben elé teszünk. Mennyei jó atyánk. Amen.